műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A globális felmelegedés, az értelmezhetetlen időjárási viszonyok arra ösztönözték az embereket, hogy kezdjenek el másképpen gondolkodni, kezdjenek el vigyázni a földre. Persze vannak, akik úgy gondolják, hogy nincs is semmi probléma, de a valóság nem őket igazolja. Azonban bármennyire is környezettudatosak vagyunk, bizonyos területeken szinte kötelező tartani a lépést. Egy ilyen ágazat a technológia is, ahol akár egyik évről a másikra hatalmas fejlődés, lényegében robbanás történhet. Azonban az eszközök folyamatos cseréje oda vezet, hogy egyre több digitális hulladékot termelünk. Kérdés, hogy ezeknek miként alakul a sorsa. Témánk a fogyasztói társadalom és a digitalizáció a környezetvédelem fényében. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm Fábián István közgazdászt, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatának társult oktatóját a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. István, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba. Köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszöntelek én is Szilárd és a hallgatókat. Köszönöm szépen a meghívást.
Akár a régen minden jobb volt felkiáltással is kezdhetnénk ezt a műsort, viszont tényleg minden jobb volt? Az tény, hogy nem cserélgettük ilyen gyakorisággal az eszközeinket, és itt most gondolok mind a kütyükre, mind a ruházati cikkekre, mind az autókra, és még hosszasan lehetne sorolni. De valóban jobban vigyáztunk a földre mondjuk 1-2 évtizeddel ezelőtt?
Az a kijelentés, hogy régebb mindig jó volt, az nem feltétlenül tudományosan megalapozott. Tehát, hogy van egy olyan jelenség, hogy ugye az idő mindent megszépít, és akkor egy kicsit nosztalgikusak vagyunk, amikor a régi időkre gondolunk. Tehát, hogy hallhatjuk olyan személyektől is, akik a kommunizmusban éltek, és azt mondják, hogy akkor is minden jobb volt, mint most, holott ugye egy másik történetben arról mesélnek, hogy hosszú sorokat kellett állni azért, hogy egy kenyeret vásároljanak. Olyanak, holott most már nem kizárt, hogy most is kell sorban állni, de hogy több kenyeret lehet találni, az egyszer biztos. És ezért mondom, hogy egy kicsit csalóka lehet az, hogy régebb minden szebb volt, minden jobb volt. Az tény is való, hogy nem volt maga a gazdasági szféra annyira kiéleződve mondjuk arra, hogy olyan üzleti modellt állítsanak fel, hogy egyre többször kelljen mondjuk egy eszközt lecserélni ahhoz, hogy árbevételt tudjanak generálni. Tehát, hogy ez miről is szól, vagy mit is szeretnék ezzel mondani? Hát ugye, hogyha mondjuk mi megvásárolunk egy gépjárművet, egy autót, akkor hogyha az mondjuk 15-20 évig, vagy talán még többet is problémamentesen működne, akkor mit csinálna az a vállalat, amely ezeket gyártja és ezeket értékesíti? Tehát van egy ilyen jelenség, hogy úgy próbálnak egy autót, egy gépjárművet, egy telefont legyártani, hogy azért meglegyen, hogy belátható időn belül az a vásárló az vissza kelljen jöjjön, és vegyen egy újabb eszközt azért, hogy a vállalatnak legyen forgalma, legyen árbevétele. És természetesen ilyenkor jöhet szóba mondjuk a tervezett elavulásnak a fogalma, mert az sem lenne igaz állítás, hogy ugye a mérnökök azok sokkal jobbak voltak mondjuk a régebbi időkben, és sokkal tartósabb termékeket tudtak előállítani. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy visszafele fejlődött a mérnöki tudomány, és most már nem tudnak olyan tartós autókat gyártani például, mint ezelőtt 20-30 évvel. A kérdés az, hogy akarnak-e? És hogy talán itt húzódik meg a probléma, hogy lehetne tartósabb eszközöket, telefonokat is olyanokat használni. Voltak erre kísérletek is, hogy mondjuk olyan telefonokat állítsanak elő, amelyeket könnyebb javítani, az alkatrészeiket könnyebb kicserélni. És hogyha visszagondolunk, akkor ezelőtt mondjuk 10 évvel is a mobiltelefonoknak olyan volt a struktúrája, hogy könnyebben le lehetett szedni például a hátát, és ki lehetett cserélni az akkumulátort. Na most már az előlap és a hátlap az újabb telefonoknál össze van forrasztva, tehát még nehezebbé tették azt, hogy cserélhető legyen még egy olyan alkatrész is, mint az akkumulátor, tehát hogy minthogy bevállaljuk azt, hogy akkor cseréljünk egy aksit abban a telefonban, inkább lecseréljük az egész telefont. És ez is egy olyan jel, ami arra mutat, hogy nem abba az irányba haladunk, hogy akkor tényleg fenntarthatóbban próbáljuk meg ezeket a kütyüket legyártani, és úgy kialakítani, hogy ezekben cserélhetőek legyenek az alkatrészek, hanem az egészet kelljen kicserélni. Régebbi tévéket is sokkal könnyebb volt javítani. Most már, főleg egy újabb technológiájú tévében, hogyha valami elromlik, sokan már be sem vállalják, hogy megjavítsák, mert egyszerűen sokkal könnyebb kicserélni. És ez az a tendencia, ami egy kicsit megerősíti még azt, hogy valóban is akkor most mi a cél? Ámítjuk csak magunkat azzal, hogy mi fenntarthatóbbak akarunk lenni, és azt szeretnénk, hogy a környezetet megvédjük, vagy pedig ez hangzatos és nagyon jól szól a külvilág fele a vállalat részéről, és ez mellett természetesen a háttérben az húzódik meg, hogy hát nekünk igazából az árbevételünket szeretnénk növelni. És ez a tervezett elavulás is fogalom, amit említettem, ez valójában arról szól, hogy a mérnökök azon dolgoznak, amikor egy terméket kialakítanak, hogy meglegyen az, hogy mennyi ideig tart. És akkor egy-egy chip kiég benne, egy-egy alkatrész meghibásodik, és gépjárműveknél is megfigyelhető, hogy rengeteg olyan újabb modell autó van, amely maga mechanikailag teljesen működőképes, de valamilyen szenzorral van probléma, és akkor emiatt rosszul viselkedik, be kell vinni a szervizbe, és így tovább. Tehát, hogy olyan üzleti modelleket próbálnak ezek a gyártó vagy forgalmazó vállalatok is kialakítani, hogy vagy szervizbe vissza kelljen menni, vagy pedig kicserélni azt az adott eszközt. Úgyhogy nem is az a kérdés valójában, hogy régebb jobb volt-e minden, vagy pedig leginkább az a kérdés, hogy milyen irányba haladunk, mit szeretnénk elérni. És nekem az a véleményem ezzel kapcsolatosan, hogy talán nem is azért volt jobb régebb, mert hogy minden ilyen kütyű az sokkal tartósabb volt, hanem talán még nem volt ez az üzleti modell annyira kialakulva, hogy akkor próbáljunk meg minél nagyobb árbevételt generálni azáltal, hogy gyakrabban adjunk el autót, tehát hogy a magánszemélyek is le kelljen cseréljék az autójukat 5 évente, és nem 15 évente.
De a vásárhoz nem csak egy, hanem két fél kell, tehát nyilván az emberek is valahol számolnak ezzel a tervezett elavulással, vagy ők is partnerek ebben, hogy cserélgessék az eszközeiket, gondolván még egyszer mind a gépjárművekre, de mind az okostelefonokra is. De mikor ivódott bele ez az emberiségbe, a társadalomba, hogy cserélgesse az eszközeit, avagy mikor, hogyan és miért alakult ki a fogyasztói társadalom?
Ezt nagyon nehéz megmondani, tehát hogy ez egy állandó folyamat volt, és szerintem visszavezethető ez már szerintem a 90-es évekre is, hogy rájöttek arra, hogy hát igen, hogyha mi olyan termékeket gyártunk, ami nagyon sokáig eltart, akkor utána miből fogunk megélni, csak ennek maga a mértéke az, ami nagyon megváltozott, és hát nem hiába mondjuk azt, hogy annyira fel van gyorsulva a világ, és a technológiai előrelépés is már annyira gyors, hogy évről évre újabbnál újabb technológiai vívmányok jelennek meg. Mondjuk azt, hogy akár az autók terén is, vagy akár a telefonok, vagy bármilyen technológiai felszerelés terén annyi újítás jelenik meg, hogy tényleg van amit pluszba nyújtani. Tehát nem azt mondom, hogy akkor most minden évben tegyük fel, beszéljünk az iPhone-okról. Hogy azt mondták, hogy amiután Steve Jobs elhunyt, és már nem ő áll az Apple vállalat élén, azóta nem volt valódi innovációja az Apple-nek. De amúgy a számok nem ezt mutatják, vagy a trendek nem éppen ezt mutatják, mert rengeteg olyan jelenség volt, amit például az Apple vezetett be. Tehát, hogy az Apple volt az első, aki a képernyő tetején azt a kivágást, amit notchnak nevezünk, azt ők vezették be. És a piac követte. Vagy ők voltak azok, akik azt mondták, hogy hát nem fogunk egy újabb töltőt adni az újabb telefonmodellekkel, és meglepetés, a piac követte. Még a Samsung is, akivel azt mondjuk, hogy hát ugye a Samsung és az Apple a két legnagyobb játékosa az okostelefonok piacán, még a Samsung is követte őket, hogy most már ugye az újabb modelleken egyrészt nincs jack dugas, ez az egyik dolog, ami olyan, hogy akkor emiatt annak, akinek kábeles vagy vezetékes fülhallgatója volt, az le kellett cserélje egy wireless-re, vagy pedig kellett vegyen egy adaptert, amivel a jacket átalakította mondjuk USB-C formátummal. Akkor micro USB-ről átálltunk USB-C-re, amivel egy töltőt kellett cserélni, és ugye a jack kábel hiányát is, ahogy az Apple vezette be, úgy követte őket a piac is. Úgyhogy valójában nem tudok egy konkrét dátumot mondani, hogy ez mikor alakult ki. Szerintem ez egy hosszas folyamat volt, és ennek maga a mértéke lett mostanra olyan, hogy elkezdtünk felfigyelni rá, és elkezdtük észrevenni ennek mondjuk a természeti következményeit is, hogy ugye eléggé látványosan nő a bolygónak az átlaghőmérséklete egyik évről a másikra, egyre több hulladékot termelünk, amivel már nincs amit kezdeni, tehát hogy kb. Most vagyunk ott, hogy kezd kibújni a szög a zsákból, vagy már, hogyha engem kérdezel, akkor már nagyon kibújt a szög a zsákból, csak sok esetben nem vagyunk hajlandóak ezt mondjuk annyira észrevenni, és szeretünk inkább szemet hunyni rá, ami talán nem jó, tehát hogy úgy teszünk, mint a struc, amikor bedugja a fejét a homokba, de az nem azt jelenti, hogy a veszély nincs ott, hogyha mi nem látjuk.
Mindjárt rátérünk a hulladékra, de ha már beosztod az USB-C-t, akkor tudjuk, hogy 2024 őszétől az Európai Unió tag országaiban minden okostelefonon kötelező lesz az USB-C ajzat, ez alól pedig az egyetlen jelenlegi szereplő az Apple sem lesz kivétel, illetve 2026 végétől pedig a laptopokon is és különböző táblagépeken, illetve egyéb kiegészítő eszközök tekintetében is kötelező lesz ez a csatlakozó. Akkor ez segíthet a folyamat megállításában? Valamilyen mértékben?
Úgy látom, hogy ez egy olyan irányzat kezd lenni, hogy akkor tényleg próbáljanak egy univerzális csatlakozót kialakítani. Amikor az USB-A típus is megjelent, akkor is mondjuk rengeteg számítógépen, és hát az ilyen kisebb kütyük kivételével, mint hát telefonon, tudjuk, hogy egy USB-A típusú csatlakozó az túl nagy lenne, viszont laptopokon, számítógépeken mindenhol megjelent ez a csatlakozó típus. És hát az USB C az tényleg abból a szempontból nagyon előnyös, hogy azon keresztül tölteni is lehet az eszközt, és most már amúgy modernebb laptopok egyre inkább kezdenek ebbe az irányba haladni, hogy például a töltőcsatlakozója eddig a piacon, tehát mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt minden egyes gyártónak különböző alakú csatlakozója volt a töltő kérdésében, a töltőt illetően. Tehát tudjuk, hogy mondjuk a Dell-eknek az kerek volt, a Lenovo-nak szögletes volt, és így tovább, tehát hogy mindenkinek megvolt, hogy milyen típusú töltőcsatlakozója van. És az utóbbi években márkától függetlenül egyre többen átkezdtek állni erre az USB-C típusúra. És amint már említettem, az a jó benne, hogy lehet ezen keresztül tölteni is az eszközt, adatot átvinni, ami lehet kép, lehet hang, tehát bármilyen adatot át lehet vinni, és akkor egy csatlakozóval elég sok mindent meg lehet oldani, és most már az újabb telefontöltők is olyanok, hogy míg a régebbieknek a töltő fej iránti vége az USB-A típusú volt, és ami a telefonba került az USB-C, most már mind a két oldala USB-C típusú, tehát hogy most már a telefont is mondjuk a laptopokkal vagy bármilyen más eszközzel sokkal könnyebben lehet összekötni, pont emiatt, hogy akkor mind a kettőn ugyanaz a csatlakozó van. Én úgy látom, hogy ez jó irányzat.
És akkor következzen az igazi forrókása, ami a szemét kérdése. Hiszen az emberiség rengeteg hulladékot termel, és olyan dolgok is landolnak a kukában, amelyeknek lehet, hogy még nincs bajuk, vagy esetleg az a probléma nem végzetes. De honnan szerez az emberiség ennyi nyersanyagot, és ami talán ennél is fontosabb, mi lesz az általunk megtermelt szemét sorsa?
Na igen, ez valójában egy olyan kérdés, ami a forrókása kategóriába tartozik, mert hogy itt, amikor erről beszélünk, hogy nyersanyag meg hulladék, akkor a legelső dolog, ami nekem eszembe jut ezzel kapcsolatosan, az nem is maga a műanyag jellegű hulladék vagy szemét, hanem maga az akkumulátoroknak a kérdése. És ez az, ami ugye most már akkumulátorokkal működnek a telefonjaink, laptopjaink, és már lassan ott vagyunk, hogy ugye az autóink is akkumulátorral működnek, és jelenleg az egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb akkumulátor típus az a lítiumos vagy lítium-ionos akkumulátor. Régebb, ugye, hogyha visszaemlékszünk, akkor autókban lehetett még nagyon sok ilyen savas akkumulátort találni, és különböző elemzések szerint amúgy ezek sokkal környezetbarátabbak voltak, mint most a lítium-ionos akkumulátorok, csak azoknak a kapacitás nem olyan nagy, mint a lítiumos akkumulátoroké. Na de itt jön az a kérdés, hogyha egyre inkább megnő lítiumos technológiájú akkumulátorok iránti kereslet, mert minden eszköz most már ezen alapszik, akkor honnan lesz annyi lítium? Na, hát ez egy olyan erőforrás, ami ugyanúgy véges egyrészt, és maga a bányászása az nagyon környezetszennyező. Tehát nagyon sok vizet igényel, hogy ki tudják mosni a lítiumot a földtől, a földből, és meg tudják tisztítani. Tehát rengeteg munkát igényel, rengeteg erőforrást igényel, és nem utolsó sorban érdemes ugye megemlíteni azt, hogy nagyon veszélyes. Tehát, hogy a lítium az, mint kémia anyag is, ugyanabba az alkáli fémek csoportjába tartozik, mint például a nátrium, és lehet, hogy visszaemlékszel te is, vagy visszaemlékszenek a hallgatók is, hogy az iskolában is volt ilyen kísérlet kémia órán, hogy akkor volt egy kis nátriumkocka, és akkor a tanárnő azt beletette vízbe, és akkor az úgy elkezdett pezsegni, és egy ilyen nagyon fényes lánggal égni, tehát igazából a vízzel való reakció során gyúlékonnyá válik a nátrium, és ugyanúgy a lítium is. És nem egy esetet hallottunk már, hogy elektromos autók, amelyek kigyulladtak, azokat napokig nem tudták eloltani azt a tüzet. Tehát, hogy ebből a szempontból egy újabb kihívással nézünk szembe, hogy akkor is, amikor még nem válik hulladékká ez az akkumulátor, akkor is veszélyes tud lenni, és nagyon nehéz kioltani. Most láttam nemrég egy cikket, hogy egy olyan rendszert találtak ki a tűzoltóságnál, hogy egy hatalmas nagy konténert visznek olyan helyszínekre, ahol mondjuk egy elektromos autó kigyulladt, és akkor ebbe a konténerbe valamilyen módon belehelyezik ezt az égő autót, és azt feltöltik vízzel. És akkor ott hagyják abban, és megpróbálják izolálni azt a környezetet. Tehát úgy néz ki, mint például ezek az ilyen nagyobb szemetes konténerek, és kb. Abba próbálják meg belehelyezni azt az égő autót, és akkor azt töltik fel vízzel. Tehát, hogy önmagában már akkor is veszélyes tud lenni ez az akkumulátor, amikor még nem vált hulladékká. A hulladék kérdése pedig az már megint egy olyan dolog, hogy mennyit szeretnénk, hogy működjön jól az az akkumulátor. Tehát van egy nagyon érdekes figura, úgy hívják, hogy Sandy Munro, akivel nemrég egy romániai vlogger is, biztosan ismered George Buchnich oldalát, ő készített vele egy nagyon érdekes interjút, aki igazából mérnök az illető, és azzal foglalkozik, hogy mindenféle gyártási folyamatot karcsúsítson. Tehát egy ilyen lean engineer, tehát azzal foglalkozik, hogy olyan autókat, amelyeket a gyártók legyártanak, ők darabokra szedik és megnézik, hogy melyek azok az alkatrészek benne, amelyek fölöslegesek, amelyeket meg lehetne oldani jobban, melyek azok az alkatrészek, amelyeket ki lehetne mondjuk cserélni olyanra, amely kevésbé kopik, vagy maga a gyártási folyamatban hol lehetne úgy optimalizálni, hogy sokkal inkább fenntarthatóbb legyen és hatékonyabb az a folyamat, de ő mondta azt, hogy egy elektromos autóban az akkumulátor csak egy 20%-os kapacitás csökkenéssel kb. 2 millió kilométert képes lenne elmenni. Tehát 2 millió kilométer az egy nagy felkiáltó jel, mert hát a belső égésű motorokkal rendelkező gépjárművek esetében is a 2 millió kilométer az soknak számít. Tehát, hogy tényleg maga a karosszéria nem bír annyit menni, mint egy olyan eltalált motor vagy technológia, amely mondjuk bírná azt, hogy akkor menjen 2 millió kilométert, és még nem jutottunk el odáig, hogy elektromos autót lássunk, hogy elment már 2 millió kilométert, viszont ez egy olyan kijelentés, ami szerintem nagyon is érdekes, és én kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez bekövetkezik-e, és a másik dolog pedig az az, hogy ő azt mondja, hogy ugye ezeket az akkumulátorokat fel lehet használni arra, hogy akkor mondjuk, hogyha napelemet szerelünk a házunkra, akkor ezeket az akkumulátorokat, mint tároló egységek helyezzük el az otthonunkba, és hogyha esetleg cserét igényel ez az alkatrész egy autóban, akkor mégis tudjuk másképp felhasználni. Nem tudom, hogy ez ugye mennyire érdeke a gyártónak, tehát, hogy hallottunk már ilyen megoldásokat különböző személyektől, hogy akkor igen, egy olyan akkumulátort, aminek a kapacitása lecsökkent, felhasználja arra, hogy tárolja benne az általa megtermelt energiát. Viszont ezt én még nem láttam úgy, hogy akkor ezt támogassa például a gyártó is. Hogy azt mondja, hogy hát igen, akkor úgy alakítjuk ki ezt az akkumulátort, hogy találjon az autóba, és mindennek megfeleljen, menjen 2 millió kilométert, és utána, hogyha ugye lecsökkent a kapacitása, akkor használd fel arra, és úgy alakítjuk ki, hogy te ezt ki tudjad venni az autóból, vagy segítünk kivenni, és akkor elhelyezzük úgy az otthonodba, hogy te ezt egy tároló egységként fel tudjad használni. Tehát, hogy ezt várom, amikor jön egy gyártó, és azt mondja, hogy igen, mi kiállunk amellett, hogy akkor ezeket az akkumulátorokat ilyen módon hasznosítsuk újra. Tehát a hulladék kérdésében szerintem az lenne az egyik olyan irányvonal, amely a fenntarthatósághoz vezetne, hogy újra hasznosítunk. És ez legyen egy olyan irányzat, amit felvállal a gyártó is, és úgy alakítják már ki ezeket az alkatrészeket, akkumulátorokat, hogy valójában újra hasznosítható legyen.
De ne csak az autók akkumulátorairól beszéljünk, hiszen az elektromos autók széleskörű elterjedés legalábbis messze van, de az okostelefonok vagy a telefonok a legtöbbünk kezében ott vannak, és ezek is akkumulátorral működnek. Az pedig nem egy ritka jelenség annak ellenére, hogy egyre nehezebb ezeket szétszedni, hogy egyesek otthon megoldják egy-egy alkatrészt, köztük az akkumulátor cseréjét is. És legyünk őszinték, ezek az akkumulátorok néha a kukában landolnak, hogy nem mondjak esetlegesen még rosszabb történetet. Pedig mi is számtalanszor elmondjuk a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy ezeket a hulladékokat a kijelölt gyűjtőpontokon kellene leadni. Milyen természeti és gazdasági károkat okozhat egy-egy ilyen kukába vagy természetbe eldobott lítium-ion akkumulátor? Maradva a kisebbeknél, okostelefon, laptop, stb.
Így van. Ezeket a kisebb akkumulátorokat sokkal nehezebb újra hasznosítani. Tehát ebből sok is van, és önmagában ugye az a probléma, hogy egy ilyen akkumulátor, ami a telefonban vagy a laptopban van, mennyi áramot tud tárolni? Nagyon keveset. Tehát, hogy ebben az esetben ott vagyunk, hogy többe kerül a lé, mint a hús, és önmagában akkor az lenne a legnagyobb ellensége ennek. Tehát, hogy először is szögezzük azt le, hogy ami újrahasznosítás, az pluszköltség. Tehát minden, ami arról szól, hogy akkor azt az akkumulátort is ki kell venni, akár telefonból, akár laptopról, akár autóról beszélünk, ki kell venni abból a készülékből, elő kell készíteni arra, hogy valami más tudjunk kezdeni vele, tehát hogy ez egy plusz logisztikai kihívást jelent, és ezáltal plusz költséget is. Főleg most, amikor minden vállalat azzal küzd, hogy a költségeit minimalizálja, attól tartok, hogy nem sokan vállalják azt be, hogy akkor tényleg pluszba költsenek arra, hogy újra hasznosítsanak, visszacseréljenek akkumulátorokat, vagy önmagában ugye az is, hogy egy telefonkészüléket megjavítsanak. Az is logisztikai szempontból költség költségesebb egy vállalatnak, mint az, hogy ő adjon egy újat. Tehát, hogy ő legyárt egy újat, elküldi az üzletbe, és akkor te elmész egy problémával mondjuk a képviseleti üzletbe, és azt mondod, hogy szeretnéd, hogy annak az akkumulátorát kicseréljék. Tehát akkor ők kell vegyék azt az eszközt, visszavigyék, kicseréljék benne az akkumulátort, amire ugye kell külön személy, aki nem gyárt, hanem ő javít, és akkor ezt az eszközt visszaküldjék az üzletbe. Logisztikai költség, plusz költség. És ezért is inkább óckodnak, inkább kicseréljenek egy-egy alkatrészt, és inkább szervizeljenek ilyen eszközöket. Önmagában maga a lítium ionos akkumulátor. Nem mondhatjuk azt róla, hogy feltétlenül a legveszélyesebb anyag, ami kikerülhet a természetbe. De veszélyes. Tehát amint említettem azt is, hogy a lítium az a vízzel, a víz az nagyon elterjedt a természetben, bárhol találkozhat vízzel, és égni kezd a vízzel való reakció során a lítium. Tehát ezt nem szeretnénk, hogy ott legyen a természetben. Amiatt sem, hogy ugye egyáltalán ezek műanyag burkolatban van, ami nehezen bomlik le. Emiatt sem jó, hogy a természetben legyen. Abból sem, hogy ez káros tud lenni, pont amiatt, hogy ég. Másik, ami egy olyan kémiai anyag, ami jelen van az akkumulátorokban, az a kobalt. A kobalt is olyan, aminek a bányászása ugyanúgy nagyon környezetszennyező, és hulladékként is veszélyes tud lenni. Amit ezzel kapcsolatosan láttam, hogy egy egészen nálunk is már működő jelenség az az, hogy minden egyes ilyen nagyobb üzlet láncnál is már a bejáratnál vagy kijáratnál elhelyeznek egy-egy ilyen műanyag, igaz, hogy műanyag, de hogy tárolót, amiben összegyűjtik ezeket az elhasznált akkumulátorokat, elhasznált elemeket, és az már szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó lépés. Ezzel is viszont vigyázni kell, mert én nagyon sok esetben találkoztam olyannal, hogy elvittem pár elemet magammal, de tele volt ez a tároló. Tehát, hogy folyt ki belőle, oda mellé kellett letenni.
Mondjuk ez jó hír, mert akkor igénybe veszik ezt az emberek.
Így van, tehát hogy az megint egy más kérdés, hogy vajon mióta volt az ott úgy, és lehet, hogy egy fél év alatt rá sem nézett senki, és ott várták azok a hulladékok, hogy elszállítsák, és újra fel tudják őket használni, vagy biztonságos környezetben tudják valamennyire ezeket megsemmisíteni, de ez már egy nagyon jó dolog. Ami még kérdés bennem is, és én sem tudom személyesen, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a szituációkkal, hogy mondjuk, hogyha tényleg régi telefonkészüléke van az embernek. Nekem is van otthon a szekrényemben, a fiókomban olyan régi telefon, ami megsemmisült, nem tudom, van valami olyan problémája, egy képernyő problémája, hogy már nem lehet használni, és így tovább, de az akkumulátorral együtt ott van a fiókban, ott van a szekrénybe. És akkor ezt hol tudjuk újra hasznosítani? Biztosan, hogy olyan gyűjtőközpontokban, ahol le lehet adni mondjuk ugye tévéket, vagy ami még egy nagyon jó irányzat, az az, hogy van ez a roncsprogram. Hogy mondjuk egy hűtőt vagy egy tévét szeretnél a lakásban cserélni, és akkor jön a szolgáltató, és a régit azt elviszi, és még lehet, hogy egy valamilyen ajándékkártyát is kapsz cserébe, tehát próbálják valamennyire ösztönözni a lakosságot arra, hogy tényleg ezeket visszacseréljék. A telefonoknak a kérdése az kicsit kényesebb, az más, abból rengeteg van, és ott úgy látom, hogy még mindig az a trend, hogy ha lehet, akkor évente azért a fogyasztó az cserélje le a telefonját. Mindig jövünk valami újítással, valamivel, amivel jobb az újabb készülék, vagy szeretnénk, hogy úgy tűnjön, hogy jobb az az új készülék, és ott még ezt a trendet látom, hogy akkor, hát abból, ha lehet, akkor minél gyakrabban vásároljunk újat.
Ha már itt tartunk, a fogyasztói társadalomban mennyire vannak különcnek nézve azok, akik mondjuk nem cserélik le minden évben, vagy minden második évben a telefonjukat, nincs hozzá 1000 tokuk, és még hosszan lehetne sorolni a mostanság idézőjelben trendinek számító dolgokat, azaz mennyire vannak lenézve azok, akik próbálnak racionálisan fogyasztani, racionálisan vásárolni?
Ez egy kulturális tényező, és biztos vagyok benne, hogy ezt személye válogatja, tehát nincs amiért véka alá rejteni azt, hogy tényleg akár telefon, akár autóról is beszélünk, főleg itt Romániában ez egy kicsit státuszszimbólumként is szolgál. És az, hogy kinek ez mennyire fontos, az már ugye az egyéntől függ, hogy ki mennyire ad arra, hogy azért legyen egy újabb telefonja, vagy egy újabb autója, hogy ezt lássák. Lássák a környezetében, hogy van, hogy meg tudom engedni magamnak. Ez egy kulturális jelenség, ami úgy gondolom, hogy egy eléggé rossz megközelítés, rossz hozzáállás, tehát személy szerint nem hiszem és nem vallom egyáltalán ezt a jelenséget, hogy azért legyen nekem újabb telefonom, vagy egy újabb autóm, hogy akkor meg tudjam mutatni, hogy nekem van. És valóban van olyan környezet, van olyan társaság, ahol ciki tud lenni. És ez nagyon szomorú, hogy amiatt veszel egy újabb eszközt, egy újabb telefont, csak mert nem akarod, hogy kiközösítve legyél, vagy nem akarod azt, hogy az iskolában, és igen, hogyha már az iskolát említjük, akkor számomra már egyenesen ijesztő az, hogy milyen fiatal korban már bizonyos szülők hajlamosak arra, hogy vásároljanak telefont, táblagépet, és így tovább mindenféle elektronikai kütyüt a gyereküknek. Holott ennek a veszélye és ennek a függőséget okozó mi volta, már megjelent akkor, amikor elkezdtek a számítógépek elterjedni, vagy az iPhone-ok elterjedni. És még maga Steve Jobs is mondta, hogy ő sem adott a gyerekének iPad-et a kezébe, addig, ameddig nem ért el egy X-kort. És ez az X-kor, ez azért jó, hogyha 10 év fölötti kort jelenti. Tehát ez egy nagyon ijesztő jelenség tud lenni, hogy már az iskolában is PC-zik azokat a gyerekeket, akinek otthonról nem adnak a kezébe telefont. És akkor te szülőként hogyan tudsz arra reagálni, hogy a gyerekedet hátrányba szorítják, vagy esetleg nagyon durván szólva kicsúfolják amiatt, hogy te nem vagy hajlandó már telefont vásárolni neki, és azt mondani, hogy akkor délután, amiután hazaért a suliból, akkor te simán megengeded, hogy órák hosszat már rögtön neki fogjon telefonozni és játszani ezeken az eszközökön. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy kihívás tud lenni, és mindenképp én nem tudok egy jól bevált receptet mondani, hogy ezt hogyan lehet kezelni, de mindenképp inkább bevállalnám azt, hogy akár nekem ne legyen a legújabb telefonom, amiatt, hogy a környezetem az diktálja, hogy ez nem okés, mint sem ennek beadjam a derekamat, és azt mondjam, hogy hát akkor ott van az a másik kérdés is, hogy sok esetben keretünkön, a pénzügyi keretünkön, vagy keretünktől függetlenül megvásároljuk azt az eszközt, csak azért, hogy menő legyen. Na és ez pedig egy másik szintje ennek a helyzetnek, hogy ez már tényleg az a helyzet, amikor ott már gond van egy olyan személy szemszögéből, aki tudja, hogy azt a pénzt azt ugye be kell osztani, és annak kell legyen egy tudatossága, hogy hogyan költekezünk. Ez egy teljesen másik téma, a tudatos vásárlás. De hogy akkor, amikor nagyobbra nyújtózódunk, mint ameddig ér a paplan, és pont emiatt, hogy van egy ilyen társadalmi nyomás, akkor ott tényleg egy kicsit el kellene gondolkodni.
Térjünk vissza a fogyasztói társadalomra, és arra a vetületére, hogy túl sokat és fölösleges dolgokat vásárolunk. Egyszer minden korszak véget ér, a történelem tapasztalata ezt mutatja, és most pedig már a saját szemünkkel kezdjük látni a zöld átállást, még akkor is, hogyha csak egy nagyon kezdetleges stációról beszélünk. Ez a fogyasztói társadalom átalakulásához vezethet? Azaz eltűnhet, vagy legalább csökkenhet a pazarlás, az értelmetlen termékek gyártása, és nyilván ezek megvásárlása.
Mindenképp úgy érzem, hogy el fogunk jutni arra a szintre. Az egyetlen kérdés az, hogy mikor. És ebben a kérdésben pedig az a legnagyobb kérdőjel, hogy vajon túl késő-e, amikor mi rájövünk arra, hogy tényleg kevesebbet kellene pazarolni, vagy fenntarthatóbban kellene élni és gyártani, és arra ösztönözni inkább a fogyasztókat, hogy tudatosabban vásároljanak. És ennek az átállásnak, hogyha arról beszélünk, akkor rengeteg korlátja is van. És egy nagyon egyszerű példa, hogy megint visszatérnék, hogyha megengeded, egy kicsit a belső égésű motorokkal felszerelt autók és az elektromos autók kérdésére. Maga a gyártási technológia is nagyon eltér a kettőnél. És hogyha tényleg átállásról beszélünk, akkor beszélhetünk arról, hogy megszűnik, vagy egy kicsit háttérbe szorul maga a fogyasztói társadalom mint jelenség, hogy elkezdünk kevesebbet fogyasztani, és akkor kevesebbet is termelni, tehát én azt is valószínűnek látom, vagy egyfajta rációt látok benne, hogy van amelyik termékből egyszerűen túl nagy a választék, és fölösleges az a túl nagy választék, hogy igen, mindenkinek az igényét megpróbáljuk kielégíteni, de van, ahol egyszerűen túl nagy a kínálat belőle. Na de visszatérve, maga a gyártási folyamat is ahhoz, hogy át tudjunk állni mondjuk egy fenntarthatóbb technológiára. Maga ez a nagyon egyszerű példa az, hogy ha belegondolunk, akkor a belső égésű motoroknak a gyártása az sokkal bonyolultabb és sokkal komplexebb, mint egy elektromos autónak a legyártása. Az elektromos autóban van egy akkumulátor, ott vannak az elektromotorok, amelyek meghajtják, és azon kívül oké, hogy ott van a többi alkatrész is, ami egy hagyományos autón is ott van, kell legyen fékrendszer, felfüggesztés, karosszéria és így tovább, tehát hogy ezek az alkatrészek közös elemek is benne. De maga a meghajtásnak a technológiája az, ami különbözik. És önmagában egy belső égésű motornak a gyártása az sokkal komplexebb, mint elektromotoroknak és az elektromos autók meghajtó rendszerének az előállítása. Németország egy olyan problémával küzd ebből a szempontból, hogy ott ugye nagyon fejlett az autóipar és az autógyártás. Tehát, hogy ott rengeteg autómárka van, rengeteg autógyártó van, még hogyha maga a telephely nem is Németországban van, de német kézben van az az autógyár. És például Németországban a különböző szakszervezetek önmagában a munkavállalókat nagyon is védik. Az elől, hogy munkanélkül maradjanak. És egy olyan gyárban, amely belső égésű motorokat gyártanak, lehet, hogy dolgozik 6-700 ember, vagy akár még több is. És pont ezért, mert annyira komplex és annyira összetett ez a folyamat, és annyi alkatrészből áll, és akkor ugye azokat is külön le kell gyártani, összeszerelni, tehát maga a folyamat az sokkal bonyolultabb. Míg ugyanazt az autómennyiséget mondjuk elektromos autóból sokkal kevesebb emberrel is végre lehetne hajtani, tehát hogy lehet, hogy abba a gyárba elég lenne 100 ember is. Na de akkor mit csinálsz azzal a több százzal, aki munkanélkül marad? És itt megint egy olyan kérdésről beszélünk, hogy nemrég ugye téma volt önmagában az ipar 4.0 is, és hogy ez milyen változásokat tud okozni a munkaerőpiacon, és hogy munkakörök azok átalakulnak, megszűnnek, születnek újak. És mit csinál az a több száz ember, aki munkanélkül maradna? És igazából egy ilyen vállalatot lekorlátoz az állam, és lekorlátoznak a szakszervezetek azáltal, hogy nem tudnak átállni arra, hogy fenntarthatóbban, hogy 100 emberrel vagy automatizáltabb folyamatokkal tudjanak gyártani, azért mert nem tudják kirúgni ezeket az embereket. És ez is egy ilyen átállás kérdés, hogy ennyire tudunk a technológiában, még ha tudjuk is azt, hogy mi a jobb megoldás, milyen idősávon belül tudunk átállni erre a jobb megoldásra, és talán fenntarthatóbb megoldásra. Vagy ugye fogyasztói társadalomnak a korlátozása, vagy háttérbe szorítása. Akkor, hogyha mondjuk eldönti az Apple, vagy bármilyen telefonkészüléket gyártó vállalat, hogy kevesebb telefont fog gyártani, és jobb minőségűt. Lehet, hogy az alkalmazottainak 50-60%-át el kellene bocsássa, el kellene engedje, pont emiatt, mert hogy nem kell évről évre annyi új készüléket gyártani. Tehát egy ilyen vetülete is van a helyzetnek, és ez is egy olyan probléma, amibe külsősként nem igazán láttunk bele, és azt mondjuk akkor, hogy hát igen, nem tesz semmit az az adott vállalat annak érdekében, hogy fenntarthatóbban működjön, de lehet, hogy ugyanúgy megvan kötve neki is a keze.
Hogyha már a munkahelyekről beszélgettünk, akkor hogyan fogja érinteni a gazdaságot, ha egyszer csak eltűnik ez a végeláthatatlan, fölösleges vásárlás? Nyilván nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni, de előbb-utóbb, ha fokozatosan is, bekövetkezhet. Mekkora érvágás lesz ez a gazdaság szereplőinek? Hiszen a gyárak bevételtől esnek el, nem fogják tudni fizetni az alkalmazottaikat, akiknek felmondanak, akiknek csökken a vásárlóereje, akik miatt más emberek is elveszítik a munkahelyüket, és lényegében a kígyó így a saját farkába harap, és nyilván ez egy disztopikus kép, és ne legyen igazam, de ez egy hatalmas gazdasági világválsághoz is vezethet.
Ez így van, Tehát bármilyen változás, ami bekövetkezett a gazdaságban, ami nevezzük paradigmaváltásnak, tehát hogy gyökeresen megváltozott a felfogás egy bizonyos területet illetően, és igen, talán annak vagyunk a küszöbén, hogy a fogyasztói társadalom, vagy ennek a sebességét, ennek a mértékét próbáljuk meg visszaszorítani. Nem lehet ekkora váltást megejteni anélkül, hogy valahonnan ne veszítsünk, vagy ne mondjunk le valamiről. Tehát ez igenis egy valós jelenség, úgy, ahogy akkor, amikor mondjuk a gőzgépet feltalálták, amikor a számítógépek megjelentek, amikor az automatizálás megjelent, akkor is rengetegen munkahelyüket elveszítették, és talán professzionális téren vagy szakmai téren váltaniuk kellett, fejlődniük kellett, más munkakörben kellett elhelyezkedniük, vállalatok buktak be, megjelentek újak. Tehát, hogy az az egyik legérdekesebb és legszebb része a gazdaságnak, hogy egy állandó-állandó mozgásban van. Tehát, hogy azok a nagyvállalatok, amelyek 20 évvel ezelőtt nagyvállalatok lehettek, azok lehet, hogy mostanra nincsenek se. Volt. És akkor, amikor nagy vállalat volt ez az X vállalat, lehet, hogy az Y vállalat még egy garázsban volt, és akkor éppen beszéltek néhány fiatal haver arról, hogy akkor némit is lehetne kezdeni. És 20 év múlva ők lettek már nagy vállalatok, az Y vállalat, és az X vállalat lehet, hogy már nincs is sehol a piacon, vagy ha ott is van, de már nem egy jelentős szereplő. És ebből a szempontból igenis, a válság is olyan dolog, hogy egyfajta ciklikusságot követ. És miért? Azért, mert mi az alapfeltevés, és mi az, amihez fordítsuk le akkor a mindennapi fogyasztó nyelvére, vagy a mindennapi ember nyelvére, hogy te meg én is. Mi az, amit minden egyes új évkor megfogadunk? Hogy hát akkor a következő év az legyen jobb, teljesítsünk jobban, keressünk többet, és így tovább. Ugyanúgy a vállalatok is ezt tűzik ki maguknak célként, hogy legyen nagyobb árbevétel, legyen nagyobb profit jövőre, növeljük meg a vállalatnak az értékét, legyünk szignifikánsabb piaci szereplők, konszolidáljuk a pozíciónkat a piacon, és ez a folyamatos növekedés. Ez nem fenntartható. És akkor ezért van az, hogy ha vissza kell térni a valósághoz, és önmagában a gazdaság is visszaállítja önmagát azáltal, hogy bekövetkezik egy-egy válság. Mert oké, hogy ugye sokan azt mondják, hogy például a lakásárak is azok állandóan, vagy az ingatlan árak azok egy állandó növekedésben voltak az utóbbi 100 évben. Voltak kisebb-nagyobb kilengések, tehát hogy vannak ilyen visszaesések, de önmagában ugye nem tagadhatjuk azt sem le, hogy növekedni fognak is az alapanyagárak, meg az erőforrásoknak az ára, hogyha minél többen vagyunk a bolygón, egy limitált erőforrás mennyiségből, amit a Föld tud nyújtani, tehát mi abból többet nem tudunk kihasználni vagy felhasználni, mint amennyi van a bolygón. Minél jobban megnő a kereslet ezek az erőforrások iránt, azoknak az ára felfele fog menni. És ne felejtsük azt sem, hogy míg ezek az erőforrások végesek, a közgazdaságtannak az egyik alapelve az az, hogy ugye véges erőforrásokkal kell kielégíteni végtelen igényeket. Mert hogy nekünk, mint fogyasztóknak a jót könnyű megszokni alapon, az, hogy mindig jobb legyen, és hogy egyre többre vágyunk, és egyre többet szeretnénk, az vitathatatlan, tehát, hogy talán ez az, ami az egyik legnagyobb ellentmondás, hogy véges erőforrásokkal végtelen igényeket kell kielégíteni. És itt megint azt a szót használnám, hogy tudatosság, hogy ahhoz, hogy tudatában legyünk annak, hogy igen, szeretnék jobbat, szeretnék többet, de nincs honnan, nem lehet. A Földnek a népessége is ugye már folyamatosan növekszik, és meghaladtuk a 8 milliárdos küszöböt is. Úgyhogy, hogyha növekszik a népesség, akkor az azt jelenti, hogy ha több éhes szájat kell akkor etetni, és több igényt kell kielégíteni, tehát egyre több erőforrást fogunk felhasználni. És ahhoz, hogy ennek mi gátat tudjunk úgymond szabni, anélkül, hogy válság következzen be, és válság legyen az, ami kopogtat az ajtónkon, hogy visszatérjünk a realitáshoz, a valósághoz, ahhoz nagy mértékben tudatosságra van szükség.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogyha tudatosan, racionálisan akarunk vásárolni, akkor milyen gyakorisággal kellene lecseréljük a digitális eszközeinket?
Nagyon röviden megfogalmazva, minél ritkábban, de ez ugye attól is függ, hogy milyen eszközt tudunk megvásárolni, mert hogyha tényleg 2-3 év után használhatatlanná válik ez az eszköz, akkor kénytelenek vagyunk lecserélni ezt az eszközt. És így záró gondolatként az jutott eszembe, hogy minthogy arról beszéltünk, hogy vállalatok is az árbevételüket, profitjukat növeljék, hogy egyre inkább nagyobb gazdasági hasznot tudjanak termelni. Valamiért így beugrott Jimi Hendrixnek egy gondolata. Ő mondta azt, hogy a szeretet az, ami elhatalmasodik a világban, vagy hogy az erőnek, a hatalomnak a szeretete háttérbe szorul a szeretet hatalmával szemben, akkor egy jobb világot fogunk élni. És hogy ez nem egy tudományos megközelítés, de talán egy kicsit érdemes magunkba tekinteni, és megkérdezni magunktól, hogy egyrészt fogyasztóként szükségem van valójában egy újabb termékre, egy újabb telefonra, vagy megveszem azért, mert nagyon kecsegtető és jó volt a marketingese annak a vállalatnak, és vállalatként vagy vállalatvezetőként is felteszem magamnak a kérdést, hogy hajlandó vagyok megtenni olyan lépéseket, amelyek igazából a lelkem mélyén tisztában vagyok azzal, és tudom, hogy káros a környezetre, tudom, hogy nem fenntartható, de megteszem mégis azért, hogy az én életemben, abban a tegyük fel 70-80 évben, amennyit átlagosan él az ember, addig én saját magamnak vagyont és gazdagságot tudjak felhalmozni, vagy pedig hajlamos vagyok, vagy hajlandó vagyok erről lemondani azért, hogy egy fenntartható megoldást találjak, hogy egy környezetbarátabb megoldást találjak, és erről lemondok én egy vagyonszerzési lehetőségről. Tehát ez egy oda-vissza kapcsolatról szól, úgy gondolom, hogy hatás-kölcsönhatás kérdése, hogy egyrészt ez kell tudatosuljon úgy a fogyasztókban is, mint önmagában a gyártókban, vagy a vállalatvezetőkben is, hogy egy fenntarthatóbb, környezetbarátabb irányba haladjunk.
Legyen akkor ez a zárszó. István, kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Fábián István közgazdásszal, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatának társult oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. További jó rádiózást! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.